Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, keresztelőre készülve a 329-es dicséretünk második versét énekeljük el. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Nagy örömmel jelentem be a gyülekezetnek, hogy a mai istentiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Mészáros Gábor és Kalotai Kinga gyermekeit, Viola Annát és Domonkos Ármint. Jézus Krisztus a következőképpen szerezte a keresztség sákramentumát. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe, tanítva, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igét olvasok, Ézsaiás könyvéből, a 43. fejezet első verséből. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntünk benneteket Isten házában, nem először és nem másodszor, hanem mint rokonokat, mint testvéreket az Úrban. Ez egy különleges nap, hiszen két gyermeketek hivatalosan is a közösség tagjává válik a keresztség által. A keresztség kapcsán néhány dolgot szeretnék nektek elmondani, az alapján, az ige alapján, amit felolvastam. Az igében azt olvastuk, hogy Isten kijelentette, hogy ő a mi megváltónk, és azt is, hogy nevünkön szólít bennünket. Amikor nevet választottatok gyermekeiteknek, akkor biztos vagyok benne, hogy több szempontot is figyelembe vettetek. Az egyik szempont, ami minden szülő számára fontos, hogy jól hangozzék. Ott van egy vezetéknév, a Mészáros, mi az, ami ahhoz illik és jól hangzik. És azt gondolom, hogy nagyon szép neveket választottatok, mind a Viola, mind a Domonkos, nagyon szépen hangzik. Ugyanakkor van a szülőknek egy másik csoportja is, akik ezen a szemponton túl valami mást is szeretnének figyelembe venni. És ez a valami más, ez arról szól, hogy ez a név fejezzen ki valamit. Hogy a jelentése valami többletet is képviseljen, hogy benne legyen valami ennek a gyermeknek a küldetéséből, hogy milyen életet szántok neki. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból is nagyon sokat elárul mind a Viola, mind a Domonkos név. Kezdjük a Violával. A Viola név ugye arra a virágra utal, amit mindannyian ismerünk. Egy gyönyörű szép virág, egy lila virág, mondhatni, hogy egy újpesti virág, ami ráadásul illatos, szemet gyönyörködtető, és amikor egy ilyen nevet adnak egy kislánynak, az mindig azt jelenti, hogy szeretnénk, hogyha az ő lénye mindenki számára a környezetében egy nagyon kedves lény lenne, ha mindenkinek az életébe örömöt és vidámságot hozna. Hadd tegyem hozzá mindehhez az igének az üzenetét, ugyanis az igében is olvasunk virágokról, jó illatú virágokról, és a következőt szeretném nektek idézni a 2 Korintus 2.15-ből, mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére. Ez egy küldetés. Jézus Krisztus azt szeretné, kedves Viola, hogy te Jézus Krisztus jó illata legyél ezen a világon. Hogy aki veled találkozik, ne csak annyit lásson, hogy van itt egy szép és kedves kislány, hanem veled beszélgetve, a te életedet látva, azt tudja mondani, hogy neked van egy megváltó urad, Van valaki, aki téged nagyon-nagyon szeret, a világon mindenki másnál jobban. És ez a szeretet meglátszik a te életeden. És ha valaki ezt látja, akkor jusson eszébe az, hogy milyen jó lehet ezzel az Istennel élni. Hát ezt kívánjuk neked, hogy valóban Jézus Krisztus jó illata lehess egész életedben. Nézzük, mit üzen Jézus Krisztus domonkosnak. A domonkos név ugye azt jelenti szó szerint, hogy az Úrhoz tartozó. A Bibliában van egy ehhez hasonló kifejezés, a keresztjén, ami pedig azt jelenti, hogy Krisztushoz tartozó. A kettő tulajdonképpen ugyanazt jelenti, hiszen Jézus Krisztus a mi Urunk. Mit üzen neked az Úr? Egy másik igét hadd idézzek az 1 Korintus 10.31-ből. Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Ez is egy óriási küldetés. Aki az Úrhoz tartozik, aki Krisztushoz tartozik, annak az egész élete, minden tette, beszéljen Jézus Krisztussal. Violáról azt mondtam, hogy mint egy virág, a kedves lénye mutasson Krisztussal. Neked, mint fiúnak, leendő férfinak azt tudom mondani, hogy minden tetted, amit véghez viszel ezen a földön, szintén mutasson Krisztussá. Ezért teremtett meg bennünket Isten, és ezért váltott meg bennünket Jézus Krisztus által a mi bűneinkből, hogy újra rátaláljunk önmagunkra, és be tudjuk tölteni azt a küldetést, amit ő nekünk szánt. Óriási előnyötök van, hiszen a szüleitek is ismerik személyesen Jézus Krisztust, és a kereszt szüleitek is ismerik őt. Azt gondolom, hogy minden támogatást meg fogtok tőlük kapni a tekintetben, hogy Jézus útján járhassatok. Sőt, a gyülekezettől is meg fogtok kapni minden támogatást, hiszen itt vagyunk, várunk titeket, és mindenben segíteni szeretnénk. Ugyanakkor a legnagyobb bátorítás az, ami a keresztelés igéjében elhangzott Jézus Krisztustól, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ő az, aki elkísér, ő az, aki hűséges hozzátok, ő az, aki mindenben vezetni fog titeket. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Fennállva. Mennyei édesatyánk, nagy hála van a szívünkben, hogy a mai napon is ünnepünk lehet, ünnepelhetjük Violának és Domonkosnak a keresztelőjét, ünnepelhetjük, hogy te vagy az ő megváltójuk, aki hívogatod őket, hogy minél hamarabb megismerjenek téged, és az életük teljes egészében a tieddé legyen, és rólad szóljon, rólad tegyen tanúbizonyságot. Köszönjük, Urunk, hogy nincs csodálatosabb annál, mint amikor valaki veled élhet, és amikor visszatekintve majd az életére elmondhatja, hogy igen, rólad tett bizonyságot. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az ő kicsi életüket, légy velük életük minden napján, te segítsd őket, hogy mind testileg, mind lelkileg épülhessenek a te dicsőségedre. És köszönjük neked, Urunk, a szülőket, keresztszülőket, köszönjük, hogy nagy feladatot kaptak tőled, de vállalták is örömmel. Kérünk, Urunk, hogy segítsd meg őket szolgálatuk teljesítésében. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az apostoli hitvallást, így vallva meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, két kérdést teszek fel nektek. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassanak? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Fiola Anna, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Ámen. Domonkos Ágin, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Ti pedig kicsi gyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyetek áldottak, hogy boldogok is lehessetek. Amen.
A gyülekezet foglaljon helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket a 138. dicséretünk első versének eléneklésével. Hallgassuk meg Isten igéjét a mai napi ószövetségi szakaszból, Ezékiel könyve 31. fejezetéből.
A 11. esztendőben, a 3. hónapban, a hónap első napján így szólt hozzám az Úr szava. Embernek fia, szólj a fáraónak, Egyiptom királyának és az ő népének. Kihez hasonlítasz nagyságodban? Íme, Asszíria cédrus volt a Libánonon. Szép ágai és sűrű galjai árnyékot tartottak. Magas növésű volt, a fellegekig ért a teteje. Víz növelte nagyjá, a mélység vizei tették magassá. Folyói körbefogták a helyet, ahová ültették, és csak kis patak ágaikat bocsátották a mező többi fájához. Ezért lett magasabb növésű a mező minden fájánál. Sok ága lett, s hosszúra nőttek galjai a sok víztől, amely felé kiterjesztette őket. Ágain rakott fészket minden égi madár, galjai alatt kölykeztek a mező minden vadja, és árnyékában sokféle nép lakott. Magassága és hosszan kinyúló ágai szépé tették, mert gyökerei bőséges vízig hatoltak. A cédrusok nem takarhatták előtt Isten kertjében, a ciprusoknak sem voltak hozzá hasonlók az ágai, és a platánoknak sem voltak olyan galjai, mint neki. Isten kertjében egy fa sem hasonlított hozzá szépségében. Szépé tettem őt sok ágával, úgyhogy irigykedett rá az éden minden fája Isten kertjében. Ezért így szól az én Uram az Úr. Mivel magasra nőtt, koronája a felhők közé nyúlt, és szíve fölfuvalkodott, mivel magas lett, ezért a nemzetek leghatalmasabbjának kezébe adtam őt, hogy bánjék el vele gonossága miatt elűztem őt. Kivágták az idegenek, ledöntötték a nemzetek legkegyetlenebbjei. A hegyekre és völgyekre hullottak ágai, összetörtek galjai, föld minden patakmedrében, és kijött árnyék alól a föld valamennyi népe, és otthagyták. Ledőlt törzsén sokféle égi madár lakik, és ágaihoz gyűlik a mező minden vadja. Azért ne nőjön magasra egyetlen víz mellett lévő fa se, és ne emelje koronáját a felhők közé. Ne bízon senki kevélyen önmagában, ha táplálja is a víz, mert mindenki halálra jut, a föld mélységébe, ugyanúgy, mint a többi ember, akik a sírba szálltak. Így szól az én Uram az Úr. Azon a napon, amelyen leszállt a Seolba, gyászba öltöztettem miatta a mélység vizeit, és gátat vetettem folyóinak, és elzártam sok vizet. Gyászba borítottam miatta a Libánont, a mező minden fája elepet miatta. Zuhanásának hangjával megrendítettem a nemzeteket, amikor a Seolba taszítottam őt a többiekkel együtt, akik a sírba szállnak. És vigasztalást nyert a föld mélységében az éde minden fája, a Libánonon válogatott szépsége, mind amit víz táplált. Mert ezek is leszálltak vele a sírba azokhoz, akiket fegyverre öltek meg, segítőivel együtt, akik az ő árnyékában ültek a nemzetek között. Kihez vagy hát hasonló dicsőségben és nagyságban édenfái között? Hiszen le kell szállnod édenfáival együtt a föld mélységébe. Körülmetéletlenek között fogsz feküdni azokkal együtt, akiket fegyver ölt meg. Így jár a fáraó és minden sokasága. Ezt mondja az én Uram az Úr. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a vasárnapot, köszönjük neked, hogy összegyűjtöttél bennünket, te látod a hetünket, te látod a élethelyzeteinket. Add Uram, hogy tudjunk mindent eléd hozni, letenni eléd, és most a te igédre nyitott füllel és nyitott szívvel figyelni. Kérlek a te szent lelked által, add, hogy megértsük a te üzenetedet. Olyan sokszor vagyunk mi is önhittek, és gondoljuk azt, hogy mi majd jobban tudjuk a dolgokat, mint te, Uram. Kérlek, te rontsd le ezeket a gondolatainkat, és add, hogy megértsük, hogy minden tőled van, és te általad van minden, és csak is te tőled jön a jó. Kérlek, Atyám, add, hogy benned bízzunk egész életünkben, és te légy itt velünk egész Isten tisztelet alatt, és add, hogy megértsük a te igédet. Tied, Uram, a dicsőség. Amen.
Amen. A bűnbocsánat evangéliumát a 103. Zsoltár 13. verséből hirdetem. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Amen. A 266. dicséretünk első versét énekeljük. Apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből olvasom, a második fejezet 6. versétől a 11. versig. Jézus Krisztusról szól Pál apostol, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten fel is magasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és a föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ezen a világon mindennek van forgatókönyve. Ha valaki szeret moziba járni, akkor ott is látja, hogy minden filmnek van egy forgatókönyv írója, aki kitalálta, hogyan kezdődik a film, mi lesz a cselekmény, és mi lesz a vége. De ugyanígy életünk más részeinek is van forgatókönyve, például az Isten tisztelet azzal kezdődik, hogy harangozunk, utána a lelkész bejön, éneklünk, imádkozunk, igét olvasunk, igét hallgatunk, imádkozunk, hirdetések, aztán a végén kezet fogunk és kimegyünk.
Ugyanígy az iskolának is van forgatókönyve, hogy meddig kell beérni, milyen órákon kell részt venni, utána milyen feladatokat kell még otthon elvégezni. Életünk minden területének megvan a maga forgatókönyve. A mai Isten tiszteletünkön két forgatókönyvet fogunk részletesebben megvizsgálni. Ezek közül az egyik a világ forgatókönyve, a másik pedig Isten forgatókönyve. A kettő nem egyes részterületeket akar megvilágítani, hanem az egész életünkre nézve egy nagy magyarázatot ad. Hogyan zajlik a világ szerint az életünk, mit kínál számunkra a világ, és mi az, amit Isten kínál számunkra. Hát a világ forgatókönyvét az Ószövetségi ige alapján fogjuk megvizsgálni, amit felolvastunk Ezékiel könyvéből. A világ forgatókönyvének egy hármas tagolását fogalmazhatjuk meg. Len, fenn, len. Mintha egy szinusz ritmusnak éppen ezt a részét látnánk. Tehát kezdődik lent, kiemelkedik, aztán egyszer csak véget ér. Ebben az igében két országról, két birodalomról olvasunk. Az egyik Asszíria, erről olvasunk többet, a másik pedig Egyiptom, erről még csak úgy dióhéjban, hogy mi az, ami vele történni fog. Hát mind a két birodalommal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a karrierjük az lent kezdődött. Az asszírok eredetileg Mezopotámia hegyeiben élő állattenyésztő nomád nép voltak, életükben nem gondoltak arra, hogy birodalmat építsenek. Nagyon boldogok voltak azzal, hogy vannak állataik, ezek szaporodnak, ezeket el tudják adni, és be tudnak vásárolni az árukból. Ez volt az ő életük. Az egyiptomiak hasonlóan szerény kezdetekkel rendelkeztek. Amikor a Szahara elkezdett elsivatagosodni, akkor bizonyos törzsek felkerekedtek és elindultak észak felé a Nílus völgyébe, mert tudták, hogy ott legalább van víz. Ezeken a területeken letelepedtek, megtanulták a mezőgazdaságot, és ebből éltek. És ők is boldogok voltak, hogy megvan a betevő falatjuk, nem gondoltak arra, hogy valaha világhódító útra induljanak. Szerény kezdetek. Azt kell mondjam, hogy ha megvizsgáljuk a történelmet, akkor a többi birodalommal kapcsolatban is elmondhatjuk ugyanezt. Európa leghíresebb birodalma ebben a történelemben, amit mi ismerünk, a Római Birodalom volt. Hát hogy indult ez a birodalom? Volt egy kicsiny város, ami piciny szigete volt a kalandoroknak és a kitaszítottaknak, a Szabin és az Etruszk népek tengerének találkozásánál. Ici-pici kezdet. Az egyik filmben úgy fogalmaz a szerző, hogy még kimondani sem volt szabad a nevét hangosan, hát ha valami baja történik. Hát így indult a római történelem. Mit tudunk a mongol történelemről? Egy magas fennsíkon, ami több százezer, több millió négyzetkilométer, lovasok nyargaláztak, de nem láttak távolabb annál, mint hogy törzsi sérelmeiket megtorolják a másikon. Ebből állt az ő életük. Egymást pusztították, egymás vérét szívták. És mit mondhatunk korunk nagy birodalmáról, az Amerikai Egyesült Államokról? Hát eredendően ez is egy nagyon piciny próbálkozás volt. Hitükért üldözött keresztények a Mayflower-en, vagy a jobb megélhetés reményében bármilyen nehézségre vállalkozó családok, és az ezek nyomában megjelenő mindenféle gazemberek odamentek, és egy hatalmas területen próbáltak boldogulni. Senki nem gondolta volna, hogy azok a nehézségek, amikből ki sem láttak, egyszer majd egy birodalmat fognak létrehozni. Egy olyan birodalmat, amiről tudjuk, hogy korunk vezető birodalma. Ezek a szerény kezdetek. A világ ezt kínálja, ezt tudja nyújtani. Mi történt? Mi a következő lépés? A fenn. Ezek a birodalmak egyszer csak elérték a csúcsot. Asszíriáról tudjuk, hogy az ókor egyik legkiterjedtebb birodalmát hozta létre, szinte pillanatok alatt. Gyors és kegyetlen harcmodor jellemezte az asszírokat, ahol megjelentek, ott végigpusztítottak mindent, az emberek sokszor inkább önként behódoltak, mert tudták, hogy nem számíthatnak kegyelemre tőlük. És Asszíria valóban piciny kezdetekből egy óriási birodalommá nőtte ki magát. Egyiptom kicsit más úton járt, nem nőtt akkorára, mint Asszíria, viszont az ókornak legtovább uralkodó, legstabilabb birodalmává vált. Egyetlen birodalmat sem ismerünk, amely Krisztus előtt 3000-től, majdnem Krisztus születéséig egy olyan világpolitikai tényező lett volna, mint éppen Egyiptom. És a többiekről is elmondható ez. Róma felfalta Európát, a földközi tenger medencéjét, a mongolok bekebelezték Ázsiát, a Közel-Keletet, Kelet-Európát, és az Egyesült Államoknak a gazdasági és a katonai befolyása kiterjed gyakorlatilag az egész világra. Szerény kezdetek és egy hatalmas folytatás. De a vége mindennek az elvesztése. Megint len. Asszíriáról tudjuk, hogy amikor jöttek a babiloniak, és maguk mellé állították azokat a népeket, akik amúgy is haragudtak Asszíriára, semmivé lett ez az ország, semmivé lett ez a birodalom, mintha soha nem is létezett volna. Egyiptomról azt látjuk, hogy próbálkoztak derekasan, de aztán jött Nagy Sándor, és végleg derékba törte minden reménységüket. Egyiptom megszűnt világpolitikai tényező lenni, sőt, elnyomatásban kellett élnie, onnantól kezdve gyakorlatilag mindvégig. És a többi birodalomról is, amelyeket jól ismerünk a történelemről, látjuk a végét, Rómát elsöpörte a népvándorlás, a mongol birodalom, amilyen gyorsan elterjedt, ugyanolyan gyorsan szét is esett, az Egyesült Államokkal kapcsolatban pedig azt látjuk, hogy amióta a szabadosság útjára lépett, amióta a keresztény gyökereit megtagadta, azóta folyamatosan veszít az életerejéből, és lehet látni, hogy ez a hatalom már nem akkora, mint valaha volt, és nem fog kitartani az idők végezetéig. Len, fenn, len, ez a világ forgatókönyve a birodalmak számára. Tegyük hozzá, hogy ugyanezt a forgatókönyvet ajánlja a világ az egyes ember számára is. Mit mond a világ? Megszületünk, ekkor még úgymond lent vagyunk, mert nincs semmink. Anyaszült mesztelenül jövünk a világra, nincs még semmink. Miről szól az élet? Hát a szerzésről. Itt van a lehetőség néhány évtized mindenki számára, szerezzük meg, amit lehet. Pénzt, paripát, fegyvert, sikereket, élményeket, erről szól az élet. A nagybetűs élet, ezzel lelkesítenek mindenkit, hogy most van lehetőséget felemelkedni, ragadd meg ezt a lehetőséget. És mi a vége, amiről ritkábban beszél a világ? Mert mindig csak ezt akarják mutatni, hogy menj fölfelé. De a végéről is tudunk. A vége az, hogy egyszer meghalunk, és újra anyaszült mesztelenül semmink nem lesz. Semmink. Len, fenn, len. Ha megnézzük ezt az alternatívát, ha megnézzük ezt a forgatókönyvet, akkor azt kell mondanunk, hogy ez egy ideig lelkesíti az embert, meg lelkesíti a népeket, de valójában a legrosszabb forgatókönyv, amit el lehet képzelni. Hiszen tudjuk, hogy a vége az egy tökéletes kudarc, tökéletes vereség. Ne dőljünk be a világnak. Ne dőljünk be az ördög csábításának, különféle ábránt képeinek. Mert aki ezen az úton jár, lehet, hogy úgy érzi, hogy most per pillanat még fölfelé halad az élete. De aki ezen az úton jár, annak az útja végül a semmibe vész. És most nézzük meg Isten forgatókönyvét. Erről pedig az új szövetségi igében olvasunk, Jézus Krisztus személyén keresztül. Ez egy fordított színuszritmus, ez fönt kezdődik, lejut, és megint fent fog végződni. Pontosan az ellentéte a világ forgatókönyvének. Mit olvasunk Jézusról? Az élete a magasságban kezdődött, a mennyben. Egyenlő Istennel. Ezt a kifejezést olvassuk Pál apostolnál. És valóban el tudjuk képzelni a mennyei jelenetet, hiszen olvasunk erről a Bibliában több helyen. Jézus Krisztus ott ül az Isten jobbján, és dicsérik őt a menny seregei, hiszen Istennel egyenlő. Mindenható, mindentudó, minden tökéletesség birtokosa. És ez a Jézus Krisztus ezt a fenn állapotot saját akaratából elhagyta, hogy leszálljon. Ezt olvassuk erről, megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Nagyon jól ismerjük Jézus Krisztus életét. Hála Istennek az utóbbi években több evangéliumot is végigvettünk szakaszonként, hogy megismerjük alaposan Jézus Krisztusnak az életét. Számunkra, emberek számára ez egy dicsőséges élet volt, hiszen láttuk, hogy milyen hatalommal rendelkezik. De ha nagy egészben nézzük a történéseket, akkor azt látjuk, hogy Jézus elhagyta a mennyet. És számára az az élet, amit itt élt, az valóban egy megüresített, egy megalázott élet volt. Elviselte az ember léttel amúgy is együtt járó mindenféle terheket, de ezen kívül elviselte az emberek mindenféle szennyes dolgát, szenvedett az emberektől, a saját tanítványaitól is, kimondta, hogy meddig kell még titeket szenvednem. Hát meg is értem, hogy ezt mondta. Sok történetet olvasunk a tanítványokról, amely egyáltalán nem pozitív színben tünteti fel őket, de szenvedett az ellenségeitől is. Hát gondoljunk bele, milyen az a hálátlan tömeg, amely minden jóságért cserébe azt üvölti, hogy peszítsd meg. És Jézus elszenvedte az Isten haragját is. Tehát az emberiség, az emberi léttel együtt járó általános terheket, az emberek mindenféle gonoszságát, tőlük származó szenvedést és az Isten haragját. Az Isten haragja a kereszten érte őt utol. És ez volt minden szenvedésének a csúcsa, vagy hát inkább a legalja. Mert ott a kereszten azt kellett mondania, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Az Atya és a Fiú között fennálló, örökkévaló, megbonthatatlan kapcsolat abban a pillanatban az ember Jézus Krisztus számára megszűnt, mint realitás. Jézus feltekintett, és nem azt látta, hogy az ő szerető atya visszamosolyog rá, hanem azt látta, hogy elhagyja, sőt ellene fordul. Ez az ő életének a legalsó lépcsőfoka. De a görbe felemelkedik, és Jézus Krisztus visszatér eredeti állapotába, a magasságba, erről ezt olvassuk. Fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Erről is részletesen beszámol a Biblia más részeken, a Jelenések könyvében, hogy Jézus ott van a mennyben újra, látszanak az ő sebesülései, mindaz, amit véghez vitt értünk, és az addigi dicséret mellé, amit kapott a menny lakosaitól, még az is hozzájárul, hogy méltó a megöletett bárány, hogy még nagyobb a te dicsőséged, mint azt el tudtuk volna képzelni. Hát ezt a forgatókönyvet mutatja be nekünk Isten az ő tulajdon fián, és ezt a forgatókönyvet kínálja nekünk is egyen-egyenként, mert a sorsunk fenn kezdődik. Amikor hívő emberekként az ember sorsáról gondolkodunk, nekünk nem a születés jut eszünkbe először, hanem a teremtés. Mert a teremtésnél az ember egy olyan állapotot kapott, ami semmihez nem hasonlítható. minden nap találkozhatott az Úrral. Olyan szép kifejezéseket olvasunk Mózes első könyvében, hogy hűvös alkonyatkor az Úristen járt kelt a kertben. És megszólította az embert, és beszélgettek egymással. Hát olyan ez, mint amikor egy kicsi gyermek azt mondja, hogy hát itt vannak a szüleim, az én édesapám és az édesanyám, és az ő szerető ölelésükben én mindennél jobban érzem magam. Hát ezt jelentette az ember számára a fenn állapot, az Istennel való zavartalan harmonikus kapcsolatot. A len, az, amit most élünk meg, amire azt tudjuk mondani, hogy a bűneset óta minden ember háttal születik az Istennek. Ezen lehet változtatni, de amikor megszületünk, és ami sajnos azért jellemzi az életünket, az egy Isten hiányos kapcsolat. Nagyon sokszor átéljük az Isten fogyatkozást. Lehet, hogy valaki egyébként már hitben jár, és valamit megtapasztalt az Isten közelségéből, de a régi természetünk akkor is harcol ez ellen, és nagyon sokszor elszakadunk az Úrtól. Tehát vagy teljes, de vagy részleges Isten fogyatkozás az életünkben jelen van. És ez egy nagyon szomorú állapot. Ez olyan, mint amikor valaki elveszíti a szüleit, és nincs senki, akire támaszkodhatna. Legfeljebb az állami gondozás, amiről tudjuk, hogy azért nem olyan. És ettől szenved minden ember. Minden problémánk visszavezethető erre, hogy nem érezzük magunkat szeretve az Istentől. Mert mi magunk hátat fordítottunk neki. De van egy ígéretünk, hogy a mi utunk felfelé tart, fel a mennybe, és a mennyben újra találkozhatunk majd Jézus Krisztussal, és színről színre láthatjuk őt. És azt mondhatjuk neki, hogy sok mindenen túl vagyunk már, elkövettük a bűnt, csalódást okoztunk neked, mindent megérdemeltünk, de azt látjuk, hogy amit te tettél értünk, az egy még nagyobb szeretetről árulkodik, mint a teremtés. Mert a teremtés, Uram, az neked nem került semmibe, csak egy szabadba. De a megváltás, az fájt neked. Az húsba vágóan fájt neked. És most, hogy újra látlak téged a mennyben, még inkább azt kell mondjam, hogy az én állapotom fenn van. Sokkal feljebb, mint valaha volt. Tehát itt látunk két forgatókönyvet, mind a birodalmak, mind az egyén életére vonatkoztatva, a világ ezt kínálja, len, fenn, len, Jézus Krisztus pedig pont az ellenkezőjét, fenn, len, fenn. Alázzuk meg magunkat, hogy Isten felmagasztaljon bennünket. Amen. Isten igéjére válaszolva a 397-es dicséretünk első és harmadik verseit énekeljük. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy te vagy az, aki maga az igazság vagy, és aki az igazságot velünk is megosztja. Köszönjük, hogy a te segítségeddel láthatjuk az életet, az alternatívákat úgy, amilyenek azok valójukban. Köszönjük, Urunk, hogy lerántod a leplet az ördög hazugságáról, hogy a kínálkozó lehetőségeken túl meglássuk azt a pusztulást, amit ő egyedül tartogat számunkra. És köszönjük, Urunk, azt a csodát, azt a reménységet, amit pedig egyedül te adsz nekünk, miszerint abban a gödörben, amiben most vagyunk, ebből a gödörből felfelé vezet az út te hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy te már megjártad ezt az utat, sőt, sokkal mélyebbre jutottál, mint bármelyikünk is életében. Köszönjük, hogy azért vállaltad ezt a sorsot, hogy nekünk ne kelljen ilyen mélyre szállnunk, sőt, hogy minket önmagaddal ragadva felvihess a te mennyei atyádhoz. Kérünk, Urunk, hogy hadd lehessen részünk ebben a feltámadásban, hadd lehessen részünk a lelki és a testi feltámadásban egyaránt, hogy a mi életutunk felfelé vezessen. Kérünk, Urunk, ennek érdekében, hogy ajándékozz meg bennünket erős hittel, őszinte bűnbánattal, hozzád fordulással és a reménység bizonyosságával. Kérünk, Urunk, hogy légy mindazokkal, akik gyülekezetünkben különösen nagy terheket hordoznak, a betegség terhét, anyagi terheket, gyásznak a terhét, a magánynak a terhét. Tudjuk, Urunk, hogy Te vagy az, aki mellénk állsz és megerősítesz bennünket, és a mi szomorúságunkat, a mi kétségeinket örömre és bizonyosságra tudod változtatni. Benned bízunk, Urunk, hogy így mellénk állsz jó pásztorként. Kérünk, Urunk, hogy áld meg gyülekezetünket, annak szolgálatát ebben a világban, add, hogy téged jobban megismerjünk, hogy téged jobban szeressünk, hogy a szent életben előre haladhassunk, és hogy minél többekhez, a kívülállók közül is eljuthasson az evangélium, az élet üzenete. Kérünk, Urunk, hogy ebben is áld meg a mi gyülekezetünket, annak minden szolgálatával együtt. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr dicsősége, meglátszik rajtad. Amen.